alapján sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
A Szent Atya ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára, hogy megtekintse az épülő Laudato Si ökoközpontban folyó munkálatokat. A központot Ferenc pápa 2023-ban hozta létre a pápai villa területén, a 10 évvel ezelőtt kiadott Laudato Si kezdetű enciklikája középpontjában álló átfogó ökológia konkrét példájaként. Ahogy arról már szóltunk, 14. Leó pápa vasárnaptól kezdődően a Rómától 25 kilométerre fekvő városba utazik, hogy július 20-áig ott pihenjen. E 14 nap során, 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánia templomban, 12 órakor az apostoli palota előtti szabadságtéren vezeti az úrangyalaimát. Július 20-án vasárnap reggel 9 óra 30 perckor szentmisét mutat be az Albanói Székesegyházban. Pápává választás előtt Robert Francis Prevost bíboros, az ottani egyházmegye címzetes püspöke volt. Ugyanazon a napon délben 14. Leó pápa elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot a szabadságtéren, majd délután visszatér a Vatikánba. Július folyamán minden magánkihallgatás és heti általános kihallgatás szünetel, amelyek július 30-án szerdán folytatódnak. Július 28-a és augusztus 3-a között kerül sor a Szent Évi ifjúsági találkozóra, amelyen a pápa várhatóan részt vesz majd. 1 millió gyermekes családot érint az adókedvezmény emelése, mondta a családokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Kondz Zsófia emlékeztetett, két lépésben duplázzák meg a családi adókedvezmény összegét, az első július 1-én életbe lépett, a második pedig január 1-én következik. Most már egy gyermek után 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermek esetében 148.500 forint az adókedvezmény, amely további gyermekek esetében újabb 49.500 forinttal emelkedett. Fellendítheti az építőipart a 3%-os kedvező kamatozású ingatlanvásárlási hitel, mondta el az építési vállalkozók szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Koi László hozzátette, számításaik szerint idén várhatóan 12 ezer új lakás épülhet. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezte az elbocsátásokról szóló hírek miatt a kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat. Hangsúlyozták, minden a városba települő cégtől elvárják, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azokat alkalmazza. 20 új korszerű betegággyal bővült a Markot Ferenc Kórház intenzív osztálya Egerben. A csaknem 70 millió forintos fejlesztés révén nem csak a kapacitás, hanem az ellátás színvonala is emelkedik, tudatta a kormány a Facebook oldalán. A helyi pilótaképzést támogató modern repülőgép szimulátort adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Varga Bajusz Veronika államtitkár elmondta, az egyetem és a kormány feladata is, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik a pilótaképzés irányába szeretnének fordulni, biztosítsák számukra a minőségi képzést, az eszközöket és körülményeket, annak érdekében, hogy világszerte a legjobb pilótákként állják meg a helyüket. A szimulátor 130 millió forintba került, egy uniós projekt keretében készült el a beruházás. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, jelentette ki az agrárminiszter Abátszalókon az Országos Polgárőrnapon. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, erről is beszélt Nagy István. Tárcája pedig megújította a stratégiai partnerségi megállapodását az Országos Polgárőr Szövetséggel. Végül az időjárásról. A fátyol és gumoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben 34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is. A mai nap pozitív gondolatát La Fontaine francia meseírótól kölcsönöztem. Szerintem minden érv olyan erős, mint a képviselője. Ma sarolták és emesék ünneplik névnapjukat. És a mai napon a katolikus egyházban Zakkarai Szent Antal Mária áldozópapra, rendalapítóra emlékezünk. Kérem, a folytatásban most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Hamarosan kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 23. részét olvassa fel Varga Tamás. 20 óra 35 perctől megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben az Isteni Üdvözítő Társasága, ismertebb nevén a Salvatorianus rend egyik tagjával, Kristóf atyával beszélget Hajdú Mária. A 21 órai híreket követően pedig kezdődik a Zenemesterei című zenei műsorunk. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című összeállításunkban kulturális válogatásunk szól, amelynek elején az idén első alkalommal és hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Edelényi Kastélysziget kulturális fesztiválról beszélgetünk a város alpolgármesterével és a program művészeti vezetőjével. Végül pedig a Harlekin Báb Színház évadzárójáról készült riportösszeállításunk hangzik el. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Gergely Péter Pál, Karnagy beszél.
Ennyi talán elárulhatok, hogy ugye Bartók 80 és Palestrina 500. Ez egy olyan gyönyörű kapcsolat, hogy egy ilyen óriást, aki a 20. század szerintem legnagyobb zenei géniusza, mindenkit fölülmúlt véleményem szerint. Kodályt tudom még ugyanezen a szinten, ugyanez a területen említeni, és ugyanakkor meg kell emlékeznünk arról az emberről, aki ugyanolyan húsvérember volt, mint mi, akinek 500 éves jubileumát ünnepeljük most, és ő is egy meghatározó személyiség. Tulajdonképpen Palestrina tanított meg bennünket, és talán Monteverdi énekelni. Tehát itt ez a két hatalmas személyiség is azért jelen van ezen a fesztiválon, és hogy jön ehhez Edelény, hát majd a kedves hallgatóság eldönti, hogy jól képzeltük el a dolgainkat.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon is 21 órától Leltár című összeállításunkban kulturális válogatásunk szól. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk keddi adásának ismétlése, amelyben először olyan fantasztikus könyveket mutatunk be, amelyek a holdra szállással foglalkoznak. Majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Tamkó Sirató Károlyról írott esszéjét. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel én legközelebb, évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 23. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas
a három testőr. Most már D'Artagnan úgy viselkedett, mint egy tébolyult. Az országútra rohant, visszafordult a mellékúton, lement a komphoz, és faggatni kezdte a révészt. Este 7 óra tájt a révész egy hölgyet szállított át a folyón. A hölgy szemlátomást azon igyekezett, hogy fel ne ismerjék. Ám a révész épp a nagy óvatosság miatt jobban megfigyelte, és megállapította, hogy fiatal és csinos. Akárcsak ma, akkoriban is szinte sereg lett a csinos fiatalasszony nép Saint-Cloudba, s feletté óvakodtak is, hogy rájuk ismerjenek. D'Artagnan azonban ennek ellenére percig sem kételkedett benne, hogy a révész szeme Bonacieux-nén akadt meg. A révész kunyhajában lámpa égett. D'Artagnan felhasználta az alkalmat, még egyszer átfutott a Bonacieux-nél levelét, nem tévedette, csak ugyan Saint-Cloudba szólt, a találka nem máshová, és csak ugyan Destré úr pavilonja elé, és nem valamilyen más utcába. De minden egybehangzón bizonyította, hogy D'Artagnan sejtelmei nem csalnak, s valami nagy szerencsétlenség történt. Megint neki iramodott, és visszarohant a kastélyhoz. Az járt az eszében, hogy időközben talán történt valami a pavilonnál, és felvilágosítást szerezhet. Az utca most is néptelen volt, az ablakban változatlanul égett a szelíd csendes lámpafény. D'Artagnannak most eszébe jutott a kerti ház. Jól lehet, némán és vakon húzódik meg amott. Talán mégiscsak látott valamit, s talán el is mondja majd, amit látott. A kertkapu zárva volt. D'Artagnan azonban átugrott a sövényen, és bárhogy ugatott is láncán a kutya, oda sietett a kaibához. Kopogtatott, de először senki sem felelt. Halotti csend uralkodott a viskóban is, akárcsak a pavilonban, de utolsó reménye mégiscsak ez a házikó volt, tehát nem tágíthatott. Nem sokára, mintha gyengen ezt hallott volna belülről, olyan félénk motozást, mintha maga is reszketne tőle, hogy észreveszik. D'Artagnan nem zörgetett tovább, kérte, nyissanak ajtót, és hangja oly ígéretesen és nyugtalanul, oly hízelgőn és rémülten zengett, hogy a legriadtabb lélek bizalmát is megnyerte volna. Végre kinyílt, illetve inkább csak elmozdult, megrebbent az ózsdi szulette zsalugáter, és nyomban be is csukódott, amint a sarokban pislákoló szegényes lámpa fénye megcsillant D'Artagnan övén, kardnyelén és pisztolyainak markolatán. Bármilyen kurta kis villanás volt is, D'Artagnan megpillantotta oda bent egy öregember arcvonásait. Az Isten szerelmére, szólalt meg, hallgasson rám, várok valakit, de nem jön, s majd megőrülök, oly nyugtalan vagyok, történt a környéken valami szerencsétlenség, beszéljen. Lassan újra kinyílt az ablak, újra megjelent ugyanaz a fej. Most még az előbbinél is sápadtabbak voltak arcvonásai. D'Artagnan nyíltan egyszerűen elmondta történetét, éppen csak a neveket hallgatt el. Találkája volt egy fiatalasszonnyal a pavilon előtt, de hiába várta, akkor felmászott a hársfára, és a lámpa világánál meglátta a feldúlt szobát. Az öreg figyelmesen végighallgatta, és közben egyre bólogatott. Igen, igen. Amikor pedig D'Artagnan elhallgatott, megcsóvált a fejét, s a fiatalember nem sok jót olvashatott le arcáról. Szóljon hát, kiáltott fel D'Artagnan, az Isten szerelmére beszéljen. Jaj, uram, mondta az aggasztján, ne is kérdezzen, mert ha megmondanám, mit láttam, biztosan megkeserülném. Hát mégis csak látott valamit, folytatta D'Artagnan. Az Isten szerelmére, sürgette, és egy aranyat vetett az öreg elé. Beszéljen hát, beszéljen, mit látott? Nemesi becsületemre mondom, szívem legmélyéig rejtem minden szavát. Annyi őszinteség és fájdalom tükröződött D'Artagnan arcáról, hogy az öreg közelebb intette, és így suttogott. 9 óra lehetett, amikor valami zajt hallottam az utcán. Kíváncsi voltam, mi az. Az ajtóhoz mentem, és észrevettem, hogy jön valaki. Szegény ember vagyok, tolvajoktól nincs mit félnem. Magam nyitottam ajtót, és azt láttam, 3 férfi állt odakint néhány lépésnyire. Távolabb a sötétben egy hintó. Mellette hátas lovak. A hátas lovak nyilván a 3 lovaglóruhás férfira vártak. Jó estét, uraim! Kiáltottam feléjük. Mit óhajtanak? Létrád van-e? Kérdezte az egyik. Az lehetett a parancsnokuk. Van, uram, gyümölcsszedéskor használom. Add ide, aztán menj be a házba. Nesze egy talér a háborgatásért. De jegyezd meg, ha egy szóval is elmondod, mit láttál és mit hallottál, mert biztosra veszem, hogy leselkedsz és hallgatózol, bármivel fenyegetlek is, halálfia vagy. Azzal egy tallért dobott elém, én fölvettem, ő meg elvitt a létrámat. Bezártam utánuk a kaput, aztán csak ugyanúgy tettem, mint a bezárkóznék a házba. De a hátsó ajtón tüstént ki is jöttem, és a sötétség leple alatt előre osontam, addig a bolcabokorig. Onnan végignézhettem, de engem senki nem láthatott meg. A három férfi csendesen, óvatosan vezette előre a kocsit, és egy szegényesen öltözött, sötét ruhás, köpcös, pocakos, őszhajú, alacsony férfit segítettek ki belőle. A kisember óvatosan felmászott a létrány, sunyin a szobába esett, macska léptekkel leereszkedett a földre, és halkan ezt mondta: ő az. Az a lovas, amelyik velem beszélt, menten a Babilonhoz sietett. Zsebéből kulcsot húzott elő, és kinyitotta, majd ismét bezárta a kaput, és eltűnt szem elől. Eközben a két másik férfi felkúszott a létrán. A kisöreg el nem mozdult a hintó ajtajából. A kocsis a lovag zabláját tartotta, egy szolga a hátas lovakra vigyázott. Hirtelen hangos kiáltozást hallottam a pavilonból. Egy asszony az ablakhoz futott és feltépte, mintha le akarna ugrani. Mielőtt azonban a két férfit megpillantotta, megtorpant és visszarohant. A két férfi pedig utána vetette magát. Ettől fogva nem láttam semmit, csak a bútorok recsegés ropogását hallottam. A nő sikoltozott, segítségért kiáltott. Azonban csak hamar elnémították. A három férfi felnyalábolta, és az ablakhoz vitte. Ketten lecipelték, a létrán és a hintóba tették, majd a kisöreg is beszállt utána. A harmadik férfi a pavilonba maradt, becsukta az ablakot. Egy pillanat múlva az ajtón távozott, és ellenőrizte, csak ugyan bent van-e a kocsiban az asszony. Két cimborája már nyeregben várta, ő pedig szintén lóra pattant. Az inas felült a kocsis mellé a bakra, a hintó a három lovas kíséretében elvágtatott, és az a vége volt az egésznek. Azóta nem láttam, nem hallottam semmit. D'Artagnan szinte letaglózta az irtózatos hír. Csak állt némán, dermedtem, és közben versenyt ugattak szíveméjén a harag és a féltékenység démonai. Ennyi, fiatal úr, felelt az öreg, aki szemlátomást jobban meghatott ez a hangtalan kétségbeesés, mintha jajgatni, sírni látta volna D'Artagnant. Ne veszíts el a fejét, hiszen nem ülték meg, és ez a fő. Emlékszik-e rá, kérdezte D'Artagnan, milyen volt az a férfi, aki ezt az aljas orvtámadást vezette? Nem ismerem. De azért látni látta, hiszen beszélt vele. Szóval a személy leírását kérdezi? Igen, azt. Szikár, barnaképű, magas ember. Fekete szemű, fekete hajú, afféle nemes úr. Tessék, kiáltott fel D'Artagnan. Ő az, mindig csak ő. Úgy látszik, a rossz szellemem. Hát a másik? Milyen másik? A kisebbik. Ez nem lehetett, úri ember, arra mérget veszek. Kardja sem volt, és a többiek kutyába se vették. Biztosan lakája volt, dörmögte D'Artagnan. A szegény asszony, ugyan mit csináltak vele? Uram, szavát adta, hogy nem beszél, szólt az öreg. Még egyszer szavamat adom, ne féljen, nemes vagyok. A nemesnek egyebe sincs, mint a szava, én pedig szavamat adtam magának. D'Artagnan kétségbe esetten indult a komp felé. Néha el sem hihette, hogy Bonacieux-né járt a pavilonban, és egyre csak abban reménykedett, hogy másnap viszont látja a Louvre-ban. Néha meg attól reszketett, hogy más férfival is volt kalandja, és az féltékenységében meglepte és elrabolta. Egyre csak tűnődött, kesergett, s egészen elkeseredett. Ej, volnának csak itt a barátaim, tört ki végül. Akkor legalább remélhetném, hogy nyomára bukkanok, de ki tudja, velük is mi van. Éjfélre járt az idő. Legjobb, ha Planché után néz, amelyik kocsma ablakában világot látott, D'Artagnan valamennyibe bezörgetett és ajtót nyittatott, de Planchét nem találta sehol. A hatodik kocsmánál tűnődni kezdett. Nem sokat ér, ha így gondolomra nyomoz, hiszen reggel 6-ra beszélte meg inasával a találkozót, és bárhol van is Planché, engedélyt kapott rá. Aztán meg az ötött eszébe, hogy ha itt marad a környéken, az események színhelyének közelében, esetleg kideríthet valamit a titokzatos ügyről. A hatodik kocsmánál tehát, mint már említettük, megállapodott. Kért a legjobbik borból egy butéliával, a legsötétebb sarokban az asztalra könyökölt, és elhatározta, így várja meg a reggelt. De reményeiben újfent csalatkozott, és hiába hegyezte fülét, a káromkodások, kötődések és szitkok közepette, melyekkel társaságának tagjai, a munkások, lakályok és fuvarosok megtisztelték egymást, egyetlen célzás sem hangzott el, amiből kideríthette volna, hogyan merre tűnt el a szegény asszony. Mit is tehetett volna ezek után? Jobb hián, hogy elterelje magáról a figyelmet, benyakalta az üveg bort, aztán a lehetőséghez képest kényelmesen elhelyezkedett a kocsmazukban, és több-kevesebb sikerrel államnak adta fejét. D'Artagnan, mint tudjuk, 20 esztendős volt, és ebben a korban az álommal nem lehet kukoricázni. Megköveteli adóját attól is, akinek szíve sötét kétségbe merült. Reggel 6 óra tájt, másnaposan ébredt, a görbe éjszakákra következő hajnalok szokásos hangulatában. A reggeli szépítkezéssel nem sok gondja volt. Végig tapogatta zsebeit, nem használták-e ki éjjé nyugalmát a tolvajok, és miután gyémántköves gyűrűjét az ujján, erszényét a zsebében és pisztolyait a derékszíján találta, felkelt, kifizette a bort és eltávozott. Talán most reggel nagyobb szerencsével nyomozhat inasa után, mint az éjszaka. És íme a nyírkos szürke ködben ki más került szem elé, mint éppen a derékplánsé. Kantáron tartotta a két lovat, és egy zugcsapszék kapujában várakozott. D'Artagnan is járt erre az éjszaka, de észre sem vette a kocsma szégért. D'Artagnan nem tért egyenesen haza, hanem Trévi úr kapujába leszökkent a nyerekből, és felszaladt a lépcsőn. Ezúttal végleg eltökélte, hogy apróra elmondja a kapitánynak a történteket. Trévi úr bizonyára ellátja jó tanáccsal, és mivel szinte naponta látja a királynét, talán a felséges asszonytól szerezhet némi felvilágosítást a szegény varrónőről, aki most nyilván azért lakol, mert oly hűségesen szolgálta úrnőjét. Trévi úr végighallgatta a fiatalember mondókáját, és komolysága világosan mutatta, hogy szerinte az egész kaland sokkal több, mint közönséges szerelmi bonyodalom, és amikor D'Artagnan befejezte, no, mondta, itt ugyancsak kilóg a lóláb, nyilván a bíboros keveri a kártyát. De mit tegyünk? Kérdezte D'Artagnan. Az égvilágon semmit. Pillanatnyilag legjobb, ha azt teszi, amit mondtam, és villámgyorsan kereket old Párizsból. Én majd beszélek a királynéval. Szóról szóra elmondom, hogyan tűnt el a szegény asszony, mert a királyné nyilván még nem tud róla. Neki is csak javára válik, ha mindenről pontosan értesül, s amikor uraságot fiatal barátom visszatér, talán már jó hírrel fogadhatom. Bízza csak rám a dolgot. D'Artagnan tudta, hogy Trévi úr jól lehet ő is gaszkonyi. Nem tékozolja ígéreteit, de ha történetesen megígért valamit, azt be is váltja még hozzá kamatostul. Hálás köszönetet mondott tehát az érdemes kapitánynak eddigi és ezutáni jó indulatáért, és elköszönt. Trévi úr pedig, mivel őszintén szívén viselte a bátor és elszánt fiatalember sorsát, melegen megszorította a kezét, és szerencsés utat kívánt neki. D'Artagnan eltökélte, hogy azonnal követi is Trévi úr tanácsait. Megindult hát a sírások utcája felé, gondolta ellenőrzi, hogyan állítja össze Plánsi az úti pottyászt. Amint lakása közelébe ért, Bonacieux úr tűnt a szemébe. Reggeli köntösben ácsorgott ajtaja előtt. D'Artagnannak egy csapásra eszébe jutott, hogyan jellemezte előző este házigazdájukat a bölcs Plánsé, és most sokkal figyelmesebben szemügyre vette, mint a múlt alkalommal. Igen, sápad, beteges, sárgás a bőre, jelzi, hogy vérébe epeszűr emlik. De lehet, hogy mindez nem túl lényeges, ám ezen túl van valami jellegzetesen súnyi álnokság ráncos ábrázatán. A gazfiszkó másként nevet, mint aki becsületes, a képmutató másként könnyezik, mint a derék. Minden álnokság szinte állarc, és bármilyen sikerült is az állarc, ha jobban megfigyeljük, végül is mindig letéphetjük az arcról. Most D'Artagnan is úgy érezte, hogy Bonacieux úr állarcot visel, és ez az állarc fölötté visszataszító. Ezért le sem tudta küzdeni utálkozását, és éppen azon volt, hogy odább megy, és szóra sem méltatja Bonacieux-t, ám az maga szólította meg éppen úgy, mint az este. Ez már igen, fiatalember, úgy látom, hosszúra nyúlt az éjszaka. Reggel 7-ig az angyalát. Ha nem csalódom, ugyancsak fejtetőre állítja a szokásokat, akkor fekszik le, amikor más fel kell. Kegyedet viszont nem illetheti szemrehányás emiatt, Bonacieux uram, szólt a fiatalember. Kegyed a rendesség mintaképe, bár igaz, ami igaz, akinek fiatal és csinos a felesége, annak nem kell futnia a boldogság után, annak házhoz jön a boldogság, ugyebár Bonacieux mester. Bonacieux holt sápadtra vált, és mosolyra fintorította arcát. Mondta aztán, nagy kópé maga, de hol az ördögbe csatangolt egész éjszaka a fiatal úr? Úgy látom, elég rossz idő járta a mellékutakon. D'Artagnan a csizmájára tekintett, s látta, hogy vastagon lepi a sár. Ám ugyanakkor megakadt a szem a rőfös cipőjén és harisnyáján is. Mintha ő is ugyanabban a kátyúban járt volna. Szakasztott ugyanolyan sárfoltok tarkították cipőjét, harisnyáját. Hirtelen egy gondolat villant meg D'Artagnan fejében. A pocakos köpcös őszülő emberke, a sötét ruhás lakály, akit kutyába sem vettek a támadó csapat martalócai, nem volt senki más, mint éppen Bonacieux. Az asszony elrablásában a fér is segédkezett. D'Artagnan tenyere iszonyatosan viszketett. Legszívesebben torkon ragadta volna a rőföst, hogy belefolytsa a lelket, ám mint már említettük, fölöttébb óvatos legény volt, és ezért uralkodott magán. Arcvonásai azonban oly szembeszökően mutatták háborgó indulatait, hogy Bonacieux megrémült, és szeretett volna hátra lépni, de éppen az ajtószárny előtt állt, és a csukott ajtó miatt egy tapottat sem mozdulhatott. Nos, kedves tréfamester uram, szólt D'Artagnan, lehet, hogy a csizmámnak nem ártana egy kis tiszta víz, de a maga cipőjére, harisnyájára is ráférne, ha egy csöppet kikefélné. Talán csak nem henterget maga is az éjszaka, Bonacieux mester, hely kutya teremtette. Ez már igazán nem illik a maga korában, főként, ha az embernek fiatal, csinos felesége van. Miket beszél, szólt Bonacieux. Tegnap Szentmándéban voltam, szolgálót akarok fogadni, azután érdeklődtem. Ott lettem ilyen csatakos azon a pocsék úton, és még nem volt időm cipőmet, ruhámat letisztogatni. Bonacieux állítólagos úti célja csak még jobban alátámasztotta D'Artagnan gyanúját. Bonacieux azért emleget éppen Szentmándét, mert az pontosan az ellenkező irányban van, mint Saint-Cloud. Ez az elképzelés volt első vigasztalása. Ha Bonacieux tudja, hol a felesége, bármikor kicsikarhatják belőle a titkot, ha egy kicsit megszorongatják. Csupán az kell, hogy bizonyosságra váljon a valószínűség. Bocsásson meg, kedves Bonacieux úr, de nem udvariaskodom tovább, mondta D'Artagnan. Az ember nem alszik, pokolian megszomjazik, és én is úgy érzem, menten szomjan halok. Engedje meg hát, hogy egy pohár vizet igyak itt uraságodnál. Jó szomszéd, ezt igazán nem tagadhatja meg. Azzal meg se várva házigazdája beleegyezését, besietett a házba, és gyorsan az ágyra pillantott. Az ágy érintetlen volt. Bonacieux nem töltötte otthon az éjszakát. Így hát alig egy-két órával ezelőtt érhetett haza, vagy egészen végig, vagy legalábbis az első váltásig kísérte útjára a feleségét. Köszönöm, Bonacieux mester, mondta D'Artagnan, és felhajtotta a pohárvizet. Csupán ezt akartam. Most megyek is, Planchet majd kikeféli a csizmámat, és mihelyt befejezte, örömest elküldöm magához. Ha óhajtja, a kegyet cipőjét is lekeféli. Azzal faképnél hagyta rőföst, aki váltig hülledezett a kurta furcsa búcsúzkodáson, és azon tűnődött, nem esett a saját krepszéjébe. D'Artagnan felszaladt a lépcsőn, és Planchet nagy rémületben találta. Jaj, uram! Kiáltott fel az inas, amint gazdáját megpillantotta. Csős, tűjön az áldás, mert alig vártam, hogy hazaérjen. Mi a baj? Kérdezte D'Artagnan. Akármibe lefogadom, hogy nem tetszik kitalálni, ki járt itt nálunk látogatóban. Mikor? Egy fél órája, amikor Trévi úrnál tetszett lenni. Hát ki járt, beszélj már! Cavoá úr! Cavoá úr! Személyesen! A bíboros úr gárdistáinak kapitánya. Ő maga. Le akar tartóztatni? Nagyon olyan szaga van a dolognak, uram, bár fölötté mézesmázosan viselkedett. Mézesmázosan. Hát szóval olyan volt, mint a cseppentett méz, uram. Olyan volt? Azt mondta, ő eminenciel küldte. A bíboros úr igen nagyra becsüli uraságodat, és kéri szíveskedjék vele menni a palirojába. És te mit feleltél? Hogy ez lehetetlen, mert amint maga is látja, nem tetszik itthon lenni. És mit mondott erre? Azt, hogy feltétlenül tessék hozzá benézni még a mai napot, aztán meg azt is a fülembe súgta, mondd meg a gazdádnak, hogy ő eminenciája igen-igen kedveli, és talán a szerencséje függ ettől a látogatástól. A bíboros úr kelepcéje elég otromba ezúttal, felelte mosolyogva a fiatal ember. Magam is láttam, hogy kelepce, és azt feleltem, biztosan kétségbe teszik majd esni, ha visszatetszik érkezni. És hová ment a gazdát, kérdezte Kábuá úr. Champagne-ban, Troyéba, mondtam én. Mikor ment el? Tegnap este. Planchet derék, barátom, szakította félbe D'Artagnan. Mondhatom, igazán kincset érsz. Tetszik érteni, uram, úgy gondoltam, ha elóhajt menni Cavoa úrhoz, bármikor meghazudtolhat, és azt mondhatja, nem tetszett elutazni. Ebben az esetben a hazugság engem terhel, én meg nem vagyok nemes, nyugodtan hazudhatok. Ne félj semmit, Planchet, nem esik csorba igazmondó híreden. Negyed óra múlva itt sem vagyunk. Én is éppen így gondoltam, ugye nem vagyok túl kotnyeles, ha megkérdezem, hova megyünk. Hát hová mennénk a kutyafáját? Pontosan az ellenkező irányba, mint mondtad. Hát csöppet se érdekel, mi történt Grimóval, Muszketonnal és Bazennel. Mert engem nagyon is érdekel, mit csinálhat Athos, Porthos meg Aramis. Márhogy ne érdekelne, uram, felette Planchet. Csak tessék szólni, és már is indulok. Úgy gondolom, mostanság sokkal egészségesebb nekünk a vidéki levegő, mint a párizsi, tehát? Tehát csomagol, Planchet, és gyerünk. Én szépen zsebrevágom a kezem, és előre megyek, hogy semmit meg ne orroncsanak. A gárdapalotánál találkozunk. Igaz is, Planchet, azt hiszem fején találtad a szöget. Házigazdánk valóban piszkos gazember. Látja, uram, nekem hihet. Ha én mondok valamit, én kérem, fiziognómus vagyok. D'Artagnan a megbeszélés szerint előre ment. Azután, hogy egészen megnyugtassa lelki ismeretét, utoljára még végigjárta három jó barátja lakását. Hírüket sem hallotta senki, csupán Aramis kapott egy illatos levélkét, finom vonású, apróbetűs írással. D'Artagnan magához vette. 10 perc múlva Planchet utolérte a gárdapalota istállójánál. D'Artagnan maga nyergelte fel a lovát, nem akart időt veszíteni. Nagyon jó, mondta Planchetnak, mikor az utipodgyászt is hozzátette a fölszereléshez. Most pedig nyergeld fel a másik lovat, és már is indulhatunk. Azt tetszik gondolni, hogy fejenként két-két lóval gyorsabban haladunk? Kérdezte Planchet sunyi képpel. Uraságod roppant szellemes, felelte D'Artagnan. De ha 4 lovat viszünk, velünk jöhetnek majd hazafelé barátaink, ha ugyan életbe lejjük őket. Igazi csoda volna, válaszolta Planchet, ám Isten irgalmassága végtelen, és nem szabad kétségbe esnünk. Ámen, mondta D'Artagnan, és lóra pattant. Azzal mindketten eltávoztak a gárdapalotából, egyik jobbra, másik balra. Az egyik a Vietti, a másik a Montmartre kapun. Csupán Saint-Denis-nél adtak egymásnak találkozót, és mivel a hadmozdulatokat mindketten igen pontosan végrehajtották, céljukat tökéletes siker koronázta.
Elhangzott Alexandre Dumas a 3 testőr című írásának 23. része. Felolvasta Varga Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy szeretettel köszöntöm Kristóf atyát, galgahévízi plébánost, aki Lengyelországból érkezett, Szalvatori János szerzetes.
Dicsértessége Jézus Krisztus! 2004-ben kerültem ide Magyarországra, a pap szentelésem után közvetlenül. Szalvatori János vagyok, és társaink egész világon szolgálnak különböző országokban. És nálunk a rendben az a hagyomány, ha valaki szeretne külföldön szolgálni, jelezhet az eléljárónak, a tartományfőnöknek, de az nem egyel azzal, hogy oda küldik. Lehet, hogy tartományfőnök másképpen látja a dolgokat, és mást fog javasolni az illetőnek, a rendtársának. Az is előfordulhat, hogy a tartományfőnök valakihez személyesen fordul azzal a kéréssel, hogy figyelj, nagy szükség van ebbe az országba, és látjuk, hogy nyelved is tudsz megtanulni, mi szólnál ehhez, hogy elmennél ebbe az országba szolgálni. Vagy az illetés jelezhet a tartományfőnöknek, amit említettem, hogy igen, nyitott vagyok rá, hogy adott országba szolgálni.
És milyen érzésekkel fogadtad a hírt, amikor megtudtad, hogy Magyarországra kerülsz? Voltál-e már korábban ebben az országban?
Lehet, hogy érdemes kezdeni elejétől, amikor tanultunk szemináriumba. Jöttek rendtársaink, akik különböző országokba szolgálnak, és mesélték adott helyzetükről, kultúrákról, ahol az emberekről, hagyományokról, ahol szolgálnak különböző országokban. Sokat hallottunk, kérdezgettünk, és igazából én is azzal a szándékkal mentem szemináriumba, hogy ha pap leszek, akkor inkább olyan országba szeretnénk szolgálni, ahol pap hiány van. De akkor még nem volt konkrét, hogy ez az ország, az az ország. És amit említettem, szemináriumi idő alatt több pappal találkoztam, hallottam, mit mondanak különböző országokból. És egyszer megjelentek az atyáik, akik itt Magyarországon szolgálnak. És ez tetszett nekem, amit mondták. És felmerülne bennem az a kérdés, mi lenne, ha. De akkor, amikor kezdtem gondolkozni, hogy én megtanulni magyar nyelvet, aztán elmondott ez. Gondolat bennem volt, és kezdtem érdeklődni. Jelent, hogy mi a helyzet. Már gyakonusként először jöttem ide Magyarországra meglátogatni az atyáikat. Akkor voltak Szödligeten és itt Galgahívízen. És megtetszett nekem, és gyakonusként jeleztem tartományfőnöknek, hogy ha szükség van rá, ha jónak látja, akkor nyitott vagyok rá. És igazából nem gondoltam, hogy ide kerülök papszentelés után. És amikor a tartományfőnök kihirdette papszentelésünk után, hogy ki hova kerül az első szolgálati helyre, nagyon meglepődtem. Annyira, hogy a rendtársaim, a évfolyam társaim, amikor látták, felolvasta a nevemet, és mondta, hogy Magyarország, tudtam, hogy főleg azt mondta, a rendtársaim, a évfolyam társaim kezdtek röhögni, Magyarország, egyszer nem tudtam, és utána csak megnyugodtam, aha, ott vannak lengyelek, lehet, hogy segítenek, nem, és túlélek. És az volt első ilyen érzésem, de igen, jöttem, és itt Golgohivizen kezdtem tanulni magyar nyelvet. Nem jártam nyelviskolába, csak itt faluban lakik egy tanárbácsi, aki iskolában régen tanított orosz nyelvet, és ennek köszönhetően tudtunk is kommunikálni, és utána kis lépésekkel. Először ezzel kezdtünk, hogy olvasni, helyes írás, kiejtés, kis lépésekkel, és arra emlékszem, hogy amikor először tartottam magyarul misét, nem nagyon értettem, mi van leírva. Tudtam, hogy az a biztos jó szöveg, de inkább arra koncentráltam, hogy jól olvassam fel a szöveget.
Kedves Kristóf atya, akkor légy szíves egy kicsit mutasd már be a Szalvatori János rendet, felépítését, működését, hogyan oszlik meg, mely országokban található Európában, illetve a világban?
A Szalvatori János rendet Jordán atya, illetve Ferenc Jordán atya alapította Rómába 19. században, illetve 19. század végén. És az első gondolata nem volt az, hogy ő szeretne valami rendet alapítani. Én német volt. És amikor már pappa szenteltek ezen a területen, honnan származott, létezett nevezett Kulturkampf, és akkori világi hatalom kívánta, hogy a minden pap, aki szeretne szolgálatba maradni, akkor egyeztessen az hatalommal és engedélyt kérjen. Akkori püspökatya úgy döntötte, hogy ezt nem fogunk csinálni, és elküldte Jordán atyát Rómába, hogy tanuljon. Nagyon szerette tanulni a nyelveket, és ezzel a szándékkal küldte őt a püspökatya, hogy ott a Rómában akkor tanuljon a nyelveket, majd meglátjuk, mi lesz. És nyilván, hogyha amikor oda került Rómában, látta, és picit is fáj a szíve a helyzet miatt, hogy ő fiatal papként nem szolgálhat saját földön, és kereste megoldásokat, hogyan lehetne segíteni abban, hogy az evangéliumot hirdessük a világon, ahol nem nagyon lehet. És kezdte beszélgetni az emberekkel, és gyűltek olyan emberek, akiknek az a gondolat tetszett, hogy a világiaknak is nagyon fontos szerepe van ebben, hogy terjesszük az evangéliumot. A 19. században nem létezett internet, nem volt a televízió, csak újságok voltak, és közösen, illetve Jordán atya vezetésével arra találtak, hogy akkor világiakat abba a feladatba lehet venni, hogy az akkor újságokat készíteni, terjeszteni szórólapokat. Hogy az nagyon fontos szerepe, és ahol pap nem tud, vagy szerzetesek nem tudnak ezt elvégezni, a világiak pedig igen. És jöttek emberek, akik ezt a gondolatot tovább vitték, és segítettek Jordán atyának. Tehát is papok. Jöttek olyan emberek, akik konkrétan munkával nem tudtak segíteni, de például támogatták ezt a műt, mert hát mai napon is úgy van, hogy a pénz nélkül nem tudjuk semmi léteztetni, és akkor ahhoz, hogy kiadják egy újságot, ilyen nyelven, vagy olyan formában, akkor pénz kellett, és voltak olyan támogatók is. És lassoskán egyetőbb ember volt, ő voltak köztük, amit említettem, papok is, akik próbáltak ilyen közösségbe élni, és a szentszék látta ezt, és kezdte irányítani, és egy idő után azt javasolták Jordán atyának, hogy próbáltak egy szabályozatot hozni létre, és akkor a szentszékből kaptak ezt a javaslatot, hogy a szerzetesi rendet alapítani, és így született meg először a szalvatoriánus rend, és ott voltak csak férfiak, de egy idő után akkor Szalvator nevének is létrejöttek, és Szalvator család akkor két rendből, illetve lehet mondani három ágból áll, szalvatoriánusok, férfiak, és benne vannak papok, meg a civil testvérek, szerzetes testvérek. Vannak szolvatori nővérek, és vannak világi szolvatoriánusok, akik támogatják a szolvatoriánus tevékenységet, akik terjesszék a Jordán. Itt Magyarországon az is érdekes dolog. Szúzik század elején voltak a szolvatoriánusok.
Hol voltak Magyarországon?
Na, hol voltak? Vannak is, csak most sajnos nem Magyarország terület, a Temesváron. És ebben a rendházban is Jordán atya járt, ellátogatta a közösséget, sőt, vannak a levelek, amit odaírt, vagy aláírta. Ez a rendház mai napig is létezik, csak akkor magyar földön volt, és Trianon után sajnos Maromány területre került. És azóta szolvatoriánusok nem voltak. Itt Magyarországon szolvatori nővérek voltak. Mária Besnén, meg Budapesten, Huba utcában volt a rendházuk, és ott vezették egy... A Karmelita templomnál elvezették egy iskolát. Itt Magyarországon inkább szolvatori nővérek ismertek, mint szolvatoriánusok, és 20 évvel ezelőtt, 98-ban, júliusban jöttek ketten először Lengyelországból a szolvatoriánusok, utána egy évvel később még ketten, és akkor Szödligeten telepettek le 98-ban, és amikor 99-ben még Győri atyáik, Novák György meg Urbányik György jött, akkor osztottak szét, és két helyen szolgáltak, és azóta is itt vagyunk Szödligeten, meg Golgohi vízön, és utána időközben még Szödi-Plibányát is látják el a szolvatorián. Szerintem, hogy itt Magyarországon vannak a szolvatoriánusok, akkor itt Európában is sok országban vannak, persze Lengyelország az igen, mert onnan származom, de ezen kívül Szlovákiában vannak, Albániában, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, akár Kárpátalján, akár itt a Lemberg környékén is szolgálnak a szolvatoriánusok, Itáliában, Ausztriában. Ausztriában is van osztrák tartomány, Németországban, Svájcban, Spanyolországban, de ezen kívül minden kontinensen vannak szolvatoriánusok, Ausztráliában, Dél-Északi-Amerikában, Ázsiában, Afrikában. Szolvatoriánus rend nem legnagyobb a rendek közül tartozik, de minden kontinensen szolgálnak szolvatoriánusok, meg szolvatori nővérek is.
Lengyelország köztudottan katolikus nemzet. Gondolom a papi hivatásod választásánál ez is közrejátszott. Kérlek, mesélj egy kicsit szülővárosodról, neveltetésedről.
Hát igen, statisztikák szerint a Lengyelország az több mint 90%-ok katolikusoknak vallják magukat. Az más dolog, hogy gyakorolják, hogy hogyan gyakorolják a vallást, de igen, a statisztika azt mondhatja. Az tény is valóság, hogy változik a fiatalabbak. Legalább idősebbek azt mondják, hogy egyre kevesebb ennek vannak a templomba. Én ezt még nem láttam, mert ritkán vagyok Lengyelországban. Meg más dolog, hogy a déli Lengyelország az tényleg vallásos terület, északi az nem annyira vallásos, de igen, örülök neki, hogy kép van Lengyelországban, hogy vallásos ország és katolikus. Én vallásos család származom. Négyen vagyunk gyerekek, és szüleink úgy neveltük bennünket, hogy nem csak parancsoltak, hogy templomba kell menni, de velünk jártak is. Amikor befejeztem egyik második iskolát, harmadik iskolát, akkor persze ember is kérdezte, hogy mit szeretne csinálni, hogy milyen pályára szeretne fölmenni. És egyáltalán nem gondoltam, hogy pap lehetek, mert iskolákat végeztem, ipari iskolát, utána technikumot dolgoztam munkásként, de láttam sok jó példát a papoktól, akik plébánián szolgáltak. Valamikor megjelent olyan gondolat, mi lenne én is.
Mikor kristályosodott ki ez az érzés, hogy igen, én a papi hivatást fogom választani?
Úgy volt, hogy voltam minisztrás. Utána már jártam a ifjúsági csoportban, ami templomnál is volt. És nagyon jól éreztem magam ebben a társaságban, a templom közelében. Nagyon is aktív voltam, szerettem segíteni abba a feladatba, ha pap szólt, akkor persze, ha nővérek szóltak, akik szolgáltak sekrestében, persze, mindig ott volt. Amikor csak lehetett, amikor nem volt más feladatom, nem kellett menni munkába vagy iskolába, akkor ott szívesen segítettem. Na és befejeztem technikumot, még egy évet dolgoztam, és járt utánam ez a gondolat, mi lenne, ha. Na jó, próbára. Egy évet, két évet is kipipálok, nem nekem való, kész. A tervem van az életemre, két szakmám van, dolgozni szeretek, tudok, akkor csak nyugodt szívvel is szeretnek élni az életet továbbá. Na de, hát úgy történt, hogy a szemináriumból nem rúgtak ki. Amit nem sajnálom, mert én is közben láttam, hogy ez az út tényleg nekem való is lehet. És kis lépésekkel tovább mentem ezen az úton, a szemináriumban. Persze elérkeztünk addig a pontig, amikor kellett dönteni, vagy. Na és amit én is úgy fiatalként gondolkoztam, ha előjárok is, látják, hogy én ide való vagyok, akkor én is érzem, akkor most megteszem mindent.
Kristóf atya, Lengyelország melyik részéről származol?
Én déli részből származom, Bielsko-Biała nevű városból. Ez ipari város, 190 ezeren laknak mostanában ebben a városban. Lengyelországban ez a város híres arról, hogy a Bielovárosból származott kis polszki. Ilyen kis autó, ami régen is Magyarországon is volt, mai napig is lehet látni néha. Meg azt hiszem a mi generációnk akkor jól ismeri Lalka és Balka című. Ott ebbe a városba készítették, én stúdió mellett jártam iskolába. És tényleg szlovák határtól körülbelül 50 kilométerre van, cseh határtól 30 kilométerre van, Krakótól délnyugat irányában 100 kilométer körülbelül.
És a szemináriumot is ezen az országrészen végezted, Lengyelország ezen területén, vagy teljesen más?
Más, szintén délen van elhelyezve a szemináriumunk. A rendünknek van külön szeminárium, ahol végeznek a teológia kispapok. Az Wrocław mellett a nyugat felé kell picit gondolkozni, ha nézzük a térképre. Wrocław egy nagy város, német határ közelébe, és ezen a környéken végeztünk a szemináriumot. Minden szalvatoriánus lengyel tartományhoz tartozó szalvatoriánus, sőt, mostanában is tanulnak nem csak lengyelek ebben a szemináriumban, van egy kis pap Mexikóból, Fehérországból, Csehországból, voltak Amerikából, úgyhogy most egyre többet is küldenek. Persze egyelőre még lengyelül megy a tanulás, de lehet, hogy ezen is változnak majd.
Hallottam, hogy van egy szép szokás Lengyelországban. Májusban a Lorettói litániát az út mellett sokszor libasorba sorakozva az emberek, ilyen kis kápolnákba végzik. Ez még a mai napig élő hagyomány?
Igen, Lengyelországban nagyon tisztelik Szűz Máriát, és mint itt Magyarországon katolikusok is nagyon Mária tisztelők, akkor Lengyelországban is. És május olyan különleges hónap, mert nem csak templomokba tartják a lolitai litányát, de sokszor a falvakban látjuk, hogy vagy utcélén, vagy réten valahol fel van építve, szóval kiskápolna, vagy kereszt, mint itt Magyarországon is utcélén látjuk az a kereszteket, és akkor is jönnek össze emberek este 7-8 óra táján.
És hétköznap.
Éppen este, mert akkor végzik eddig a munkájukat, és jönnek össze, adok kis kápolnánál énekelnek, vagy kis keresztnél. Összegyűlnek, éneklik a litányát, éneklik pár Mária éneket, és utána mennek haza. Nem csak templomba jönnek össze, csak ott, ahol szomszédban van egy kis kápolna, akkor igen. Sőt, vannak olyan területek, ahol is pap eljön, befejezi a Szentmisét templomba, és mise után akkor megy adott helyre, ahol tudja, hogy most itt ott imádkoznak a litányát, akkor hozzájuk is csatlakozik, és velük is imádkozik.
És a szűzmű tiszteletéről beszélünk, akkor nem hagyhatom ki Csesztohová.
Hát igen, azt hiszem leghíresebb búcsújáró hely Lengyelországban, Jasznagóra Csesztohová. Ezen kívül van sok más, de legismertebb tényleg Csesztohová, és ez ír érdekes dolog, hogy már régóta is léteznek gyalogos zarándoklatok Csesztohovába nyári időben. És hát úgy sikerült, hogy mi is szolgatályosok vezetünk egy csoportot Csesztohovába, meg másik búcsújáróhely híres Krakóba, Irgalmasság bazilikájába. Az két különböző gyalogos zarándoklatokat vezetünk, egyiket Szanyiszló atya elvállalta és vezeti krakói zarándoklatot, én Csesztohovába vezetem a híveket. És a csesztohovai zarándoklatról enni kell tudni, hogy indulunk Bielsko-Biała nevű városból, és ott egyházmegyei zarándoklat van, gyalogos zarándoklat, 6 napig tart, és be vagyunk osztva, hogy honnan, mikor jöhet a Csesztohovába a gyalogos zarándoklat, mert hát mindenhonnan érkeznek, és egyszerre jönnének a hívek, akkor meg a nagy zavar a városban, a közlekedési zavar, és úgy be vagyunk osztva, hogy ezen a napon érkeznek. Amikor mi érkezünk, akkor 3 egyházmegyei zarándoklat jön Csesztohovába, Bielsko-Bialából, Krakóból és északi részről, Eblong városából. És mi itt csatlakozunk magyar csoporttal a Bielsko-Bialai zarándoklathoz. Ezen a zarándoklaton a Bielsko-Bialából indul több mint 1000 ember. És mi kis csoporttal, körülbelül 50 fős csoportjával csatlakozzunk azokhoz, akik zarándokolnak, és 6 nap alatt velünk vagyunk, külön megyünk, mert nem tudjuk együtt imádkozni, de mindig, minden nap egy szakaszra is csatlakozzunk egy lengyel csoporthoz, és együtt imádkozunk a rúzsafűzér felváltva. Egyszer magyarul, utána lengyelül, magyarul lengyelül, vagy kezdjük lengyelül, és utána magyarul is felváltva.
És hogy esetleg valaki itt a rádió hallgatás során kedvet kap egy ilyen gyalogos zarándoklat részvételére. Egy napot bemutatná Kristóf atya, hogy néz ki, hogy hány kilométert kell gyalogosan megtenni.
Akkor így szokott lenni, a csesztohovai zarándoklatról mesélünk, mert krakói zarándoklat picit más. A részletes információk mind a két zarándoklatról lehet találni interneten www.salvator.hu honlapján. Ott vannak információk a rendről, a plébányákról, ahol szolgálunk, és legvégén a zarándoklatokról. És van a krakói zarándoklat, és van csesztohovai zarándoklat, külön-külön leírva, meg a program, meg az útvonal is le van írva. Na, de csesztohovai zarándoklat úgy néz ki, hogy reggel nagyjából 7-kor van a Szentmise, és mise után indulunk. Megyünk körülbelül 5-8 kilométerig, pihenünk fél órát, 20 percig, és utána menjünk megint 5-8, ahogyan adódik a térképen a következő, és mindig plébányánál, illetve templomnál pihennünk. Tartjuk egy pihenőt, déli órákban egy hosszabb pihenő, úgynevezett ebéd pihenő. Ami érdekes, hogy legalább 3 napig nem kell gondoskodni az élelmiről, mert minden pihenőhelyen kapjuk szendvicseket, leveseket, sok gyümölcsököt, úgyhogy és ezzel magyarázogat a lakói, hogy ők is ezzel vesznek részt az zarándoklaton, mert ezren vagyunk, és mindenki kap.
Biztos, hogy nagyon fárasztó, de meg
igen,
a gyümölcsök.
Igen, igen, mert sok jót tapasztaljuk ott közben. És hát vannak nehéz napok, mert például Császló egy zarándoklaton harmadik nap az legnehezebb, mert több mint 30 kilométerünk gyalogolunk, már harmadik nap. Hát ha egy nap gyalogolunk, és utána már pihenek, akkor az bírható. De ha már megyek harmadik nap, és első nap 31 kilométer, második nap 28 kilométer, és harmadik nap 37 kilométer, akkor már elegünk van. És amikor én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom, elegem van a nap végén, alig bírok, de fölnézek a szomszédomra, balról, a jobbról, neki is elege van, akkor nincs annyira rossz a helyzet, megyünk tovább.
És azért nyugtassuk meg a kedves híveket, aki v�alkozik egy ilyen gyalogos zarándoklatra, és mégis útközben elfárad, vagy egészségügyi problémája van, akkor van mód arra, hogy egy picit pihenjen.
Hát igen, zarándoklat végén meg úgynevezett menti autók, persze ez nem menti, de olyan autó, ami elviszi olyan ember, aki tényleg már nem bírja, legalább a pihenőhelyig elviszi, de ha nem, akkor arra helyre viszi, ahol lesz szállás.
Meg már a buszok is úgy tudom, hogy kísérik a
hát,
ahová be
tudnak menni, illetve ez egy busz van, mert mi autóbusszal menjünk innen Magyarországról Bielszkóbjába, és ez a busz végig maradt velünk, és ahová akkor bemegy, és bárki csőlen bírja tovább menni, akkor közösség is miatt, közösség miatt akkor jó, hogy felszállod, segíteni kell, ilyen úgy szokott lenni nálunk, csak ezt a havai szalándoklaton.
Köszönjük szépen ezt az ismertetőt, hát ha valaki kedvet kapott hozzá,
hát lehet jelentkezni, ha nem az időn, akkor jövőre, nagy szeretettel várunk.
www.salvator.hu internet címen utána tud nézni.
Kedves hallgatóink, az Isteni Üdvözítő Társasága, ismertebb nevén a Szalvatoriánus Rend egyik tagjával, Kristóf atyával Hajdú Mária beszélgetett.